Mindenkit. Igen. Mielőtt elkezdenénk, akkor föltennék egy gyors kérdést, hogy ki az, aki tudja, vagy úgy gondolja, hogy tudja, mi az, hogy HPC. Tegye fel a kezét. Jó, igen, ezt reméltem. Köszönöm szépen. Rendben, akkor egy kis bemutatóval fogunk kezdeni természetesen. Megpróbálom bemutatni azt, hogy mire való ez az infrastruktúra, illetve milyen jelzőtességei vannak. Mégpedig egy jelenségen keresztül, amit információs forradalomként is lehetne apostrofálni. Én úgy gondolom, hogy az információs forradalom az lehet, hogy manapság egy talán még komolyabb, még fontosabb trend, mint ami akár az ipari forradalom, vagy az eljövendő ipari forradalom, az zajló ipari forradalom lehet. Ezért szeretnék én ebből a megközelítésből megvizsgálni azt, hogy mire való HPC, és úgy általában mi az a folyamat, mik azok a változások, amikben élünk most jelenleg, és mi az, ami indukálta azt, hogy ilyen nagy teljesítményű számítási rendszerekre van szükségünk, természetesen kiegészítve az ehhez szükséges adatároló rendszerekkel, kiegészítő rendszerekkel. Ezután rátérnék arra, hogy kapcsolódik a szuperszámítás technika és a mesterséges intelligencia. Én is fölülnék arra a bizonyos vonatra, amiről tegnap szó volt, mert az a helyzet, hogy így van, tehát a szuperszámítás technika az egyik kulcs infrastruktúra eszköze a mesterséges intelligenciának, azon belül is bizonyos számítási elemek, bizonyos komponensek leginkább arra valók, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos számításokat segítsék, és ezek közül a HPC az egyik kiemelkedően fontos terület, ami korábban is elhangzott. Én nem fogok az elméleti hátteréről beszélni, nem is fogok feltétlenül a tudományos hátteréről beszélni. Ugye a KIFÜ egy infrastruktúra szolgáltató, ami tevékenységünk az leginkább arról szól, hogy alapinfrastruktúrákat, ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat adjunk a teljes magyar oktatási, kutatási és közgyűjteményi közösségnek. Innentől kezdve tehát ezek a szolgáltatások elérhetőek ennek a közösségnek a legáltalánosabb szinten, akár az összes diák részére, akár ugye a kutatóintézetek, vagy akár a Tudományos Akadémia részére, a megfelelő igénylő folyamaton keresztül ingyenesen. De hát akkor térjünk vissza erre az információs forradalomra, amivel megalapozhatnánk azt, hogy ugye miért van szükség ilyen rendszerekre. Információs forradalomról beszéltünk akkor, hogyha az információkkal kapcsolatos valamilyen változás, vagy annak átadásával kapcsolatos változás döntően befolyásolja azt, hogy ugye társadalmi dinamikát, társadalmi fejlődés ugye általánosan. Mire gondolok itt? Hát ugye az őskorban az ősember eleinte egyedül vadászott a vadra, aztán ugye hamar megtanulta, hogyha összeállnak, és együtt próbálnak vadászni, akkor adott esetben sokkal nagyobb vadat is el tudnak ejteni. Ugye nyilván ehhez egy dologra biztosan szükség volt, az információ átadására. Tehát ez egy olyan forradalmi lépés, amelynek a során képesek vagyunk kommunikálni egymással, és így ugye az erőinket egyesítve sokkal nagyobb eredményeket tudunk elérni. Valahogy ez egy nagyon jó párhuzam a HPC kapcsán, hiszen egy-egy erőforrás önmagában képes lehet kisebb eredményeket elérni, de vannak bizonyos nagy horderejű felfedezések, tudományos áttörések, ami az elengedhetetlen, nagyon nagy, egyben elérhető kapacitás, és tulajdonképpen semmilyen más felhő rendszerrel nem is érhető el az a fajta tudományos áttörés, ami egy nagy, egybe elérhető és szorosan összekapcsolt erőforrás komplexummal, amilyen a HPC, elérhetővé válik. Ugye itt történt egy nagyon komoly előrelépés az információ átadása területén, és nagyobb eredményeket értünk el. Ugye következő lépésként lehet mondani, amikor ugye a kezdeti mimikák egy kicsit már fejlődtek, és kialakult ugye a beszéd, egy olyan kommunikációs, egységes kommunikációs forma, amely lehetővé tette azt, hogy univerzálisan mindenki számára egyértelmű üzeneteket átadjunk egymásnak, pontosan, jó körülírva azt az adott igényt, és innentől kezdve pontosan végre tudjuk hajtani együttes erővel, közösen tudjunk gondolkodni, közösen tudjunk újabb eredményeket elérni. Nyilvánvalóan ez is csak egy szűkebb kör számára nyújtott ott az adott teremben, vagy helyen lévő emberek számára nyújtotta ezt az információ átadásnak a lehetőségét. A következő lépés természetesen ugye az, amikor már megjelenik a nyomtatás, és hát ugye van két párhuzamos könyvtáros szekció, nem igazán számítok arra, hogy most túl sok könyvtáros kollega van itt ebben az előadásban, de ők azt hiszem tudják, miről beszélek, hiszen ugye ez az, ami egy olyan fantasztikus újabb információs forradalom áttörés volt a kommunikációban és a tudás átadásában, ami lehetővé tette azt, hogy ugye az írás, mint a könyvnyomtatás segítségével drasztikusan megnöveljük azt az interfészt, amelyen keresztül információt adunk át az emberek hatalmas tömegeinek egyszerre, hiszen ugye ennek a segítségével, könyvek segítségével nagyon messzire eljutott az információ, amit valaki összeállított, aztán struktúrált formában, ugye a könyvtárak, mint ezen információk gyűjteményének a szentélye, ami a mai napig is ugye egy nagyon kiemelt funkciót lát el. Ezek azok, akik összegyűjtötték ezeket az információkat, és akkor a könyvtár segítségével ezek az információk elérhetőek voltak bárki számára, a köznapi ember számára. Következő lépésként ugye fölmerült az igény, hogy ezeket az információkat magasabb szinten tároljuk, és magasabb szinten rendszerezzük, és ugye itt elérkeztünk abba a korban, amikor az informatika segítségével már a közelmúltban lehetőség volt az információk tárolására, majd pedig az internet segítségével ezeknek a megosztására. Ez tehát a következő lépés természetesen még nagyobb körben, akár direktben az otthonba elértek ezek az információk, mindenki saját maga keresni tudta ezeket a tudásanyagokat, és sokkal könnyebb elérhetővé váltak. Mi kellett ehhez? Maga az a rendszer, aminek a segítségével katalogizáltuk és rendszereztük ezeket a tudásanyagokat, ezeket az információ morzsákat, és maga az informatika háttér infrastruktúra, ami tárolta, és ugye az interneten keresztül kiajánlotta ezeket a dolgokat. Ami most zajlik, napjainkban zajlik, és meghatározza a mindennapjainkat, az a következő lépés, ez a következő forradalmi lépés, ami pedig az, amelynek a keretében most már nem csak, hogy azok az információk rendelkezésre állnak, amik ugye általánosan az emberiség tudását meghatározzák, az alapvető tudáselemeket meghatározzák, és ezek ugye mindenki számára elérhetőek, hanem ennél sokkal-sokkal több információt generálunk, és ugye egyes statisztikák azt mutatják, hogy az adatok 99%-át a generálás után soha többet nem olvassuk vissza. Olyan nagy mértékben állítjuk elő az adatokat, hogy onnantól kezdve ezeket nem is olvassuk vissza, nem is foglalkozunk velük, soha többen tároljuk, de nem használjuk igazából fel. Most már ugye mindenki tudja, hogyha készít valamilyen beszámolt vagy riportot, akkor azzal mi lesz. De egyébként ezzel kapcsolatosan nyilvánvalóan mindenki elég, hogyha gondol arra a több ezer képre, amit mondjuk egy nyaraláson készít, nagy valószínűséggel, ha csak nem az illető influencer és főfoglalkozásban ezzel foglalkozik, soha többet nem nézi vissza. Vagy letörli egyszer csak a telefonjára el, vagy a fényképezőgépére, vagy pedig föltölti valami felhő alkalmazásban. És ugye mi történik ezzel? Mi történik azzal, hogy ilyen nagy információmennyiséget generálunk és tárolunk? Szükségünk van arra, hogy a gépek dolgozzák ezt föl helyettünk. Egyszerűen nincs rá kapacitása az embernek, hogy ezeket visszanézze, átnézze, katalogizálja, értelmezze. Szükségünk van a gépekre, és egyre inkább hagyatkozunk a gépekre, hiszen nekünk egyszerűen nincs arra időnk, hogy nincs arra kapacitásunk, hogy ezt a hatalmas információ mennyiséget földolgozzuk emberi segítséggel, fokozatosan, akár észrevétlenül, ráhagyatkozunk a gépekre. Ugye erről szól a mesterséges intelligencia, erről szól a nagy adattárolás, nagy kapacitás adattárolás és a szuperszámítás technika, hogy annyi adatot generálunk, szerencsére olyan fejlettek az érzékelőink, olyan fejlettek a otthoni IoT eszközeink, annyira olcsóak már ezek a megoldások, hogy, és olyan magas szinten jár a technika és a tudomány, hogy, hogy olyan nagy adatmennyiséget generálunk, amit valószínűleg soha az életünkben nem fogunk tudni átnézni. Ezért folyamatosan szükségünk van olyan nagy teljesítményű adattárolásra és adatfeldolgozásra, ami ezeket kvázi helyettünk elvégzés, ahogy mondtam, ezek mellett ugye a tudományos áttöréseket is képesek elérni, hiszen hamarosan eljutunk odáig, hogy például az emberi agy a teljes mértékben feltérképezzük az összes neuronhálózatot, ami az emberi agyban, ugye külön európai projekt foglalkozik ezzel. Igen ám, mondjuk 5-6 év múlva eljutunk odáig, hogy megvan az, hogy hogy néz ki az agy. Hátradőlhetünk-e vajon akkor, amikor ezt a hatalmas számítást és adattárolási kapacitással ezt elértük? Nem. Mert utána jön úgymond a neheze, hogy aztán megértsük azt, hogy például a Parkinson-kor, vagy akár egy agysérülés kapcsán a felépülés, vagy az autizmus. Milyen módokon alakul ki az emberbe, és hogyan gyógyíthatom? Ezután ez csak egy következő lépés, egy következő forradalmi lépés lehet, hogyha miután rendelkezésünk rá a nagy adatmennyiség, utána azt használjuk. Mire használható úgy általában a szuperszámítás technika, hogy egy nagy központi infrastruktúráról van szó. A jellegzetessége az, hogy nagyon szorosan kapcsolódnak a nódok egymással, tehát egy kiemelkedően nagy sávszélességgel kapcsolódnak egymáshoz a számítási központok, a számítási egységek, valamint ugyanez az interconnect elérhető a tárolórendszerrel kapcsolatban is. Tehát ez ettől speciális, ettől HPC egy szobában, egy nagy kapacitással összességében elérhető hatalmas számítási teljesítmény. Ez nem helyettesíthető semmilyen felhő megoldással, mert ez a jellegzetesség az, ami kiemeli az egyes, akár geológiailag elosztott felhőrendszerekből a szuperszámítás technikát. Egy szobában, egy területen egyszerre elérhető, egy nagy problémán egyszerre tud dolgozni egy egész konglomerátum, aminek a számítási csomópontjai folyamatosan kommunikálnak egymással. Azért van szüksége az országnak nagy ilyen számítógépekre, hogy a kutatóközpontok nem maguknak kelljen ezeket biztosítani, és ne kisebb számítási egységeket kell. Bocsánat, egy kicsit megfáztam, és fáj a torkom. Ezzel lecsökkentjük azt az időt, és azt a ráfordítást, ami egy-egy számításhoz szükséges, és ugye könnyebben elérjük az ezzel kapcsolatos eredményeket. Ugye egy HPC összességében nagyon-nagyon markánsan megnövelheti azt az időt, vagy azt a kutatásfejlesztési potenciált egy-egy országban, ami ugye ezzel a nagy adatok feldolgozásával kapcsolatos. Különböző tudományterületen nagyon speciális felhasználása van. Azt hiszem, hogy erről még a mai napon fogunk hallani. A mai szuperszámítógépes infrastruktúra az ugye ehhez hasonló. Bizonyos régebbi erőforrások ugye ebben a pillanatban már kivezetés alatt vannak, az újabb erőforrások viszont nagy mértékben tartalmaznak GPU-kat is, és ezzel ugye ma a szuperszámítás technika egy nagyon komoly platformja lehet a mesterséges intelligenciának, hiszen, mint később látni fogjuk, maga a GPU az egyik kulcs infrastruktúrális eleme a mesterséges intelligenciával kapcsolatos számításoknak. Egy rövid beszámoló arról, hogy mi történt a tavalyi évben. Ugye mint egy 20 különböző nagy intézmény, vagy ernyő intézmény 70 tudományterületen hajtott végre különböző számításokat, mint egy 7 millió különböző feladatot, összesen 40 millió CPU-ra keretében. Ezek között volt például az Európai Lézerközpont, ugye a szegedi pillérével, ezek között ugye például a James Webb űrtávcső, Európai űrtávcső konfigurációs adatbázisa elkészült, szinte magyar kutatók segítségével, HPC használatával, valamint különböző áttörések történtek, egészségügyi, járványügyi vagy gyógyszerfejlesztési területeken. Egy-két ipari felhasználást bemutatok, ugye egy nagy áttörés volt, amit tavaly a European Species Summit Weekend is egy előadást ért a Miskolci Egyetem Borsod-Kemmel közös fejlesztése egy lebomló műanyag fejlesztése kapcsán, de mondhatnám a napelemek fejlesztése, vagy akár a gyógyszerfejlesztések kapcsán elért áttöréseket is. Ez az infrastruktúra, egy kulcs infrastruktúra a magyar felsőoktatás és kutatás számára, ezért fejleszteni szükséges. Ez a fejlesztés ez a következő két évben a mostaninál ugye mintegy 30-szoros kapacitást tervezzük fejleszteni, és erre most már igen komoly erőket is mozgósítottunk, igen komoly támogatókat is sikerült ezt szerezni. Innentől kezdve Magyarország igazán felkerülhet az európai HPC központok térképére, a versenyképessége európai szinten is meghatározó lehet, hiszen hogy egy 15 petaflopsos számítógép az gyakorlatilag a maja európai élvonalba röpíti a magyar infrastruktúrát. De mi a mesterséges intelligencia igénye? A mesterséges intelligencia igénye alapvetően egy olyan központi rendszer, ami tartalmaz felhőt is, és HPC-t is, tehát ez a kettő jól megfér egymás mellett, és mindenképpen mind a kettőre szükség van. Valamilyen központi kutatási infrastruktúrára is egyértelműen szüksége van, valamint ugye a GPU teljesítmény az, ami még nagyon világosan látszik, hogy szükséges ennek a felhasználói körnek. Ezen kívül kiemelném azt, hogy a közigazgatásban, kormányzatban a mesterséges intelligencia alkalmazások informatikai háttere szintén nagyon kulcsfontosságú, hiszen ezeknek az alkalmazásoknak a kormányzati, adott esetben katasztrófa megelőzési, vagy elhárítási, vagy közegészségügyi, oktatásügyi, vagy az ügyintézés segítő alkalmazásai, azok nem valahol a távoli jövőben létező virtuális dolgok, hanem már a mai napokban is zajló fejlesztések, hiszen a magyar MI ökoszisztéma, ahogy korábban hallottuk Szeretis Gergely előadásában, hogy egy élő, működő és együtt dolgozni képes és akaró társulat, egy társaság, amelyhez HPC és az ehhez kapcsolódó szuperszámítás technikai eszközök az egyik legfontosabb alapi infrastruktúra lehet, és kell, hogy legyen. Innentől kezdve nem kérdés, hogy a HPC-vel kapcsolatos oktatásfejlesztés és kutatás és kutatásfejlesztés és innováció az kulcsfontosságú lesz a következő időkben, tehát a hardveres infrastruktúra fejlesztés mellett ezzel kapcsolatos oktatási és kutatásfejlesztés egy elengedhetetlen lépés. Köszönöm szépen a figyelmet!